Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi adóváltozásokról, az online csalások elleni hatékonyabb fellépésről és a Tisza-tó kiemelt térségé nyilvánításáról is dönthet ma az országgyűlés, amely megvitatja a Hurrem Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvényjavaslatot és a 2025-ös költségvetést megalapozó előterjesztést is. Megvitatják az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítását, amely egy tucat törvényen változtathat. Aláírta tegnap a 3 éves bérmegállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a kormány. A következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14% nő, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. A Karmelita Kolostorban tartott eseményen Orbán Viktor miniszterelnök reálisnak nevezte jövőre a 3%-ot meghaladó gazdasági növekedést. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Inforádióban azt mondta, jelenleg leginkább a növekedésben lát bizonytalanságot, főként a német gazdaság állapota és a Trump adminisztráció gazdaságpolitikája miatt. Az új amerikai elnök a hivatalba lépésének első napján 25%-os vámot vett ki minden Mexikóból és Kanadából érkező termékre. Donald Trump a Truth oldalán azt írta, az intézkedés addig marad életben, amíg illegális bevándorlók és drogok, főként fentanil érkezik az Egyesült Államokba. A politikus 10%-kal emelni a vámtarifát a kínai árucikkeknél, amíg Peking nem akadályozza meg a kábítószerek beáramlását az országba, írta a vg.hu portál. Magyarország a legbiztonságosabb helyszín Európában a kelet-nyugati együttműködés számára. Ebből a gazdasági semlegesség stratégiájából hazánk eddig is sokat profitált, és ezután is sokat fog, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a második kínai nemzetközi ellátási lánc kiállítás megnyitóján mondott beszédet, ahol hazánk díszvendég. A tárcavezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ ismét a blokkosodás felé halad, ami teljesen ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel. A kormány ehelyett a konnektivitás erősítését tartaná kívánatosnak. Kitért arra is, hogy hazánk közepes méretű ország, tengerpart és energiahordozók nélkül, a stratégiánk így a képzett munkaerőre, a befektetések vonzására és a mély világgazdasági integrációra alapul. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztést arra, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság között is legyen kiadatási egyezmény. Ez derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. Ebben Orbán Viktor felhatalmazza az igazságügyi tárcavezetőt, hogy a tárgyalásokon résztvevőket kijelölje, hogy ő vagy az általa kijelölt személy aláírja a kiadatási egyezmény szövegtervezetét. Az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot Szijjártó Péternek kell kiadnia. Korábbi sajtóhírek szerint a kölcsönös kiadatási egyezményről Xi Jinping budapesti látogatásán született megállapodás. A tavaly közölt népszámlálási adatok szerint már több mint 18 ezer kínai él Magyarországon. Ennek emberjogi szempontból is van jelentősége, hiszen korábbi precedensértékű döntésében az Emberi Jogok Európai Bírósága egy tajvani férfi esetében kimondta, hogy kiadatása a Kínai Népköztársaságnak sérteni az Emberi Jogok Európai Egyezményének kínzástiltó 3-as cikkelyét. A hazai villamosenergia rendszer terhelése pénteken dél és délután 1:15 között a negyedórás időszakban 7450 megawattra emelkedett a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT bruttó hitelesített tény adatai szerint. Az új csúcs az elmúlt években a megszokottnál hidegebb időben megnövekedett fűtési igény és az elektrifikációs trend következménye, írták. A rekord idején az áramigény legnagyobb részét import fedezte, a naperőművek a borús időben alig termeltek, viszont a szélerőművek jól teljesítettek. A NATO és Ukrajna rendkívüli tárgyalásokat tart, miután Oroszország egy kísérleti hiperszónikus ballisztikus rakétával megtámadott egy katonai létesítményt a közép-ukrajnai Dnipró városban, írta a Euronews. Értékelik a háború eszkalációját, amelyre azt követően került sor, hogy Ukrajna 2 hullámban oroszországi célpontokat támadott Kursk és Bransk térségében. Erre válaszul, az oroszok egy oresnyék rakétával mértek csapást a katonai létesítmény ellen. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint ezzel döntő szakaszba lép és nagyon drámai méreteket ölt a 33 hónapja tartó konfliktus. John Kirby, a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációját felelős koordinátora hivatalosan megerősítette, hogy Ukrajna engedélyt kapott a nagy hatótávolságú rakétáik használatára oroszországi célpontok ellen. Ez az első alkalom, hogy hivatalos amerikai forrásból erősítették ezt meg. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő. Az északi középhegység tágabb környezetében már végig borult marad az ég. Szitálás, gyenge eső néhol előfordulhat, többfelé felélénkült a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Én az első szavadból láttam már a tárt karodból. Más lesz ez a tél, pedig a város most is szürke, hogy rég.
Vártalak, de persze titkolom, hogy a tömegben a pályaudvaron behuny szemmel álltam az ajban, mégis hallottam a lépteit felé.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én a világ mögé. Ígértem, de semmit nem hoztam.
Soha nem kértem, de mindent megkaptam.
Hogy így te meg én együtt a tél elől én elszökünk.
Gyere, menjünk olyan messze, ahol nem ismer a város, hol nem vakít a fény, senki se hív, hol senki nem talál rá, amit tart a hó.
Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánom. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én a világ mögé. Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Bújjunk el.
Oh, no.
Míg a tél véget ér,
kicsit várhat ma ránk ez a város a függönyön túl.
Csak épp addig, míg a kávé fő és a reggel őrzi édes álmunk.
most háttal, ha senki nem lát, az se bánunk. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én a világ mögé. Hideg van kint a legjobb, ha elfelejt a város. Legyünk most háttal, ha senki nem lát, az se bánunk. Maradjunk bent addig, csak míg a vihar véget ér. Bújjunk el, te meg én a világ mögé.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A mai adásban folytatjuk múlt heti műsorunkat, melyben egy egerszalóki édesanyja osztja meg történetét. Két fia Duchenne-féle disztrófiával, vagyis izomsorvadással küzd. E betegséget egy genetikai hiba okozza, és korai halálozással jár. Hazánkban azonban egyelőre nem elérhető a szükséges terápia. Külföldi államokban igen, ott azonban óriási összegekért lehetne csak igénybe venni. Alapítványon keresztül gyűjtenek a fiataloknak, a célösszeg azonban még nagyon messze van. A mai adásban szó lesz arról, hogyan zajlanak a mindennapok, miként fordulnak feléjük az emberek, a fiúk kortársai, de arról is, hogyan lehet segíteni őket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ki az, aki önnek segített? Mondjuk abban, hogy egyáltalán a diagnózist ugye fel tudja fogni az ember épésszel?
Jaj, hát abban senki. Tehát most erről volt már szó, beszéltünk arról, hogy kapnának-e a szülők esetleg valamilyen pszichés támogatást. Ó, nem. Van, a gyerekklinikákon van pszichológus, van, a ritka betegségek intézeténél is van pszichológus, én még személyesen nem találkoztam velük, de a többi szülő sem.
A fiúk egyébként így a mindennapokban milyen segítségre szorulnak? Vagy ők egyébként eléggé önellátóak ilyen szempontból?
Hát azért nem úgy, mint a 17 évesek. Tehát egy 17 éves gyerektől én azt gondolom, hogy normálisan elvárható, hogy kitakarítja a szobáját, elmosogat maga után, berakja a mosógépet, kiveszi a mosógépet. Tehát egy családban azért a munka, a feladatok azért kell, hát nálunk ilyenről azért szó nincs. Tehát ők igazából egy kancsó vizet nem tudnak megemelni, hogy megtöltsék a poharukat. Tehát azért én már eleve, tehát van egy rutinunk már nyilvánvalóan, vagy kevesebb vizet töltök a kancsóba, és tud magának tölteni, de amiben tud segíteni, megteríti az asztalt például, készíti magának a gyógyszereket, elindítja magának azokat az eszközöket, amik mondjuk az ő dolgait segítik. Ugye a kerekes iskolatáskát tudja húzni. Hát lépcsőzni már nem kéne. Nyilván nekünk elsődleges szempont az volt, hogy lift, és utána az, hogy angol nyelvtudás legyen, mert hogy például ez nekünk nagyon nagy segítség, hogy ha jól megtanulnak angolul, hiszen a terápiákban én örülnék, hogyha ők tudnának kommunikálni személyesen az orvosokkal.
Látszik egyébként valamilyen reménysugár, hogy akár mondjuk az, hogy Európában hamarosan elfogadják ezt a terápiát, vagy arra vonatkozóan, hogy összegyűlik ez a pénz. De hogyha összegyűlik, és ők megkapják ezt a terápiát, akkor nekik milyen javulás lesz tapasztalható?
Az biztos, hogy mi azért sietnénk nagyon, mert hogy még áll és még járóképes, hogy ezt az állapotot megtartani. Tehát az, hogy vannak arra, ugye a kísérletnek nagyon sok mindennek meg kell felelni egy gyógyszerkísérletnek ahhoz, hogy abból gyógyszer legyen. Ott azért rengeteg leírás van, és lehet arra is van százalékos eredmény, hogy hány százalékban nő az izom termelés. Tehát, hogy ugye még az is megjelenik, hogy izom is termelődhet, tehát nem csak az, hogy megáll a romlás, hanem hogy termelődik az izom.
Egy ilyen proaktív folyamat is.
Igen, tehát én igazából csak a jóban bízok. Hát egyébként nem csinálnám az alapítványt, nem ülnék most itt a rádióban. Tehát csak abban bízok, hogy ez ha már a Jóisten ide tette elénk ennek a terápiának a lehetőségét. Hát az nem véletlenül került ide. Akkor nekünk azzal élni kell. Persze tudva a mellékhatásokat, vagy tudva a kockázatot. Hú, hogy ne, hát...
Milyen kockázatokat rejt magában?
Hát ugye, akkor egy kicsit a génterápiáról így próbálni konyha nyelven egyszerűen beszélni. Tehát a génterápia egyébként egy zseniális találmány, ugyanis a sejtekben, ugye minden sejtben ott van az emberre jellemző, arra az egyénre jellemző génállomány. A vírusok azok, amik a sejtfalon áttörve képesek abba egy kis kavart okozni. És ez ugye eddig lehet az, hogy hú, hát ez egy betegség, de okos az orvostudomány, mert azt mondta, hogy hát hogyha ezekre a vírusokra mi rápakoljuk ezt az disztrofint, vagy legalább annak egy részét, egy mikrodisztrofint, mert ugye egy hosszú gén, hát nem bírja el a vírus. Tehát ezek nem ilyen serpa vírusok, hanem ezek ilyen furcsa vírusok. Tehát megtördelték ezt a gén több szakaszra, és ezt elnevezték mikrodisztrofinnek. Most rápakolják a vírusra. Most hány sejtje van egy embernek, tudjuk? Hát sok milliárd. Ugyanannyi vírust be kell vinni. És egy infúzióban ezt a milliárdnyi vírust hátán a kis batyúval beviszik a szervezetbe, és ő ott elkezd dolgozni. Az immunrendszerünk meg így elképzelem, hogy így kapkodja a fejét, hogy hát mi ez? Hogy került ide ez a sok milliárdnyi vírus? Milyen immun választ ad a szervezet? Hát nyilván, ha gyógyszer lett belőle, azért erre próbáltak odafigyelni, és ezért óvatosak az életkori kiterjesztéssel, mert hogy ugye testsúlyra nézik. Na most egy 4 éves gyerek, mondjuk 10 kiló, nem tudom, legyen 10 kiló egy 4 éves.
Talán egy kicsit több.
Már nem emlékszem. Az én két fiam nincs 30 kiló, hiszen 130 centisek és vékonykák. Nekik minimum 3-szor annyi vírust kell bejuttatni a szervezetükbe, mint a kisebbeknek. De én azt gondolom, hogy tud ez működni. Az orvostudomány is ezt gondolhatja, hogy tud ez működni, hiszen Amerikában június közepén kiterjesztették a korosztályt, tehát nem csak 4 éves korig adható ez a hatóanyag, hanem a fölött is. És mi ebbe a kiterjesztett korosztályba pont beleférünk. Tehát itt azért lenne jó nekünk nagyon gyorsan ez a lehetőség, mert főleg az idősebb gyereknél, mert akkor a fiatalabbiknál még ott tudunk időt nyerni, de a nagynál már nem. Tehát itt azért megy a matek rendesen, tehát itt a stratégia az állandóan forog, hogy milyen forgatókönyv szerint működjön ez a történet. Nyilván ezért óvatosak az orvosok, nyilván ezért tart sokáig egy engedélyezés, nyilván ezért tart évekig egy study, egy ilyen gyógyszerkísérlet. Egyébként félelmetes, ugyanakkor gyönyörű.
Hogyan viszonyulnak a környezetükben lévők, akár az iskolában, akár kint az utcán, hogyan viszonyulnak hozzájuk?
Miután két jófej gyerekről beszélünk, barátkozók, kedvesek, nyitottak, érdeklődőek, nagyon jól tudnak beszélni, nagyon kedveltek az én gyermekeim, én ezt látom. Pozitívan, tehát én összefoglalva azt mondom, pozitívan viszonyul abszolút hozzánk a környezet, és van, aki mer segítő szándékkal is lenni. Tehát
ez fontos, ez a mer szócska, hogy igen. Ezért nem mindig akarnak, vagy mernek segíteni.
Nem, mert ugye könnyebb elfordulni, és azt mondani, hogy jó, hát legyen ez az ő gondjuk, nagyon sajnálom őket, de hát nem veszem föl magamra. Én ezt is megértem, én mindig elmondom, hogy ha nekem nem két dűsenes gyerekem lenne, abszolút nem tudnám azt, hogy ez miről szól, abszolút nem tudnám átérezni egy ilyen nehézséggel küzdő család életét. Hát benne vagyok, most már tudom, hogy ez miről szól, és úgy nagyjából mindenkit szeretnék meggyőzni arról, hogy nyugodtan szabad hozzánk szólni, nyugodtan szabad önjárónak lenni, tehát ha valaki ismer egy nagyon gazdag amerikai nagybácsit, írjon, nyugodtan írjon neki, adja meg a mi adatainkat, hívjanak
fel. El is fogjuk
fel.
Mondani mindenképpen a műsor végén.
Meg is beszélem, az amerikai nagybácsival is megbeszélem, hogy mi itt a helyzet. Nyilván itt a tréfát félretéve, tehát azért ez egy zsebben nyúlós történet.
Édesanyaként, vagy akár mondhatom úgy, hogy szülőként, banálisnak tűnhet ugyan a kérdés, de hogy mi jelentette a legnagyobb kihívást ebben a helyzetben?
Hát ezt még múlt időben nem tudnám mondani. Tehát ez napi szinten küzdök. Tehát én minden reggel olyan vagyok, mint egy számítógép, hogy bekapcsolom magam reggel, és azért kell egy kis idő, hogy az operációs rendszer felálljon. Tehát ez nem egy egyszerű történet. De a humor az nagyon fontos, hogy legyen, és rálássunk erre a történetre, de hát 2 másodperc alatt képes könyvbe lábadni a szemem. Tehát ez egy nehéz történet, ez egy folyamatos küzdés. Főleg azt látva, hogy a múlt héten még föl tudott egyenesedni lehajlásból a gyerekem, most meg nem biztos, hogy tud. Tehát, hogy folyamatosan látni a romlást, az egy örök küzdés.
Őszintén szólva azon gondolkodtam így a beszélgetés alatt, hogy vajon ön vagy én fogok-e bepárásodni a szemünk.
Jaj, hát itt úsznak itt a kontaktlencsék, kérem, de át lehet ezt kezelni, meg lehet ezt tanulni.
Hogyan tovább akkor így a mindennapokban? Most várják ezt az összeget, hogy mindenképpen összejöjjön, és az amerikai gazdag nagybácsi jelentkezzen. És egyébként lehet valahogy segíteni akár petíciókkal ezt a folyamatot, hogy hamarabb, hát ha engedélyezik itthon, vagy hát az Európai Unióban?
Hát az Európai Unióban ott nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan épkézláb ember, aki most ezzel foglalkozik, és nem egyéb mással, tehát aki tud odahatni, és lelkén viseli, bár nem vagyok benne biztos, hogy nincs ilyen ember. csak nem ismerjük, vagy nem tudjuk. Tehát azért szerintem a világ nyugodtan felkészül, az a föld lakossága nyugodtan felkészülhet arra, hogy egyre inkább jönnek ezek a ritka betegségek a mi életünkbe, és a tudomány meg már ott tart, hogy képes ezekkel megküzdeni. Tehát én azt gondolom egyébként, hogyha innentől kezdve, hogy tudjuk, hogy van gyógyszer, hogy van megoldás, vagy van kísérlet, akkor az nem önmagáért van.
Főleg, hogy ára is van.
Ja, meg főleg, hogy piaci ára van, tehát ez olyan furcsa, hogy árajánlatot kell kérni egy gyógyszeres terápiára, ez azért a magyar köztudattól messze van, de bizony itt árajánlatot kell kérni. Tehát olyan, mint otthon, amikor hívom a kőművest, és árajánlatot kérek. Nagyon vicces szerintem, olyan emberi ésszel felfoghatatlan. És egyébként ez mutatja azt, hogy azért Magyarországon az, hogy gyakorlatilag kapjuk a gyógyszereket, bemegyünk a patikába, és kapható, vagy kapunk terápiákat, elmegyünk az orvoshoz, és fölírja nekünk, hogy azért ez egy kivételes helyzet, hogy hozzáteszem, mert van ilyen is, hogy piaci áron van a gyógyszer bizony.
Beszéljünk akkor arról, hogy aki szeretne, az hogyan és hova tud segíteni.
Hát aki szeretne, az van egy honlapja az alapítványnak, van e-mail címe az alapítványnak, van Facebook oldala az alapítványnak, Bátor Táltos Alapítvány. Ez a nevünk, és hogy az internet is szeressen minket, Bátor Táltos neveken érdemes keresgetni, és ott én igyekeztem minden információt nem elrejteni, szembe kitenni jó nagy betűkkel, hogy ne ezen múljon a történet, tehát abszolút elérhető az alapítvány, a Bátor Táltos Alapítvány sok-sok felületen, és akkor ott lehet keresni.
Az anyagi segítségen túl azt is meg szeretném kérdezni, hogy van-e olyan, amiben mondjuk ez a mindennapokat esetleg megkönnyíti, olyan segítség?
Hát tavaly például, hogy Barninak kerekesszékkel kerekedett, az én autóm már kicsi volt. Tehát ott tavaly sikerült egy alapítványt megtalálnom, aki segítségével tudtunk egy nagyobb autót vásárolni. Aztán a gyerekkerekes szék 1,5 millió forint. Most nekünk még csak egy van.
Tehát, hogy ez nem támogatott?
Nem támogatott, de ott is megküzdöttem a hivatallal. De nem kaptunk 100%-os támogatást nyilván. Egyébként úgy működünk, mint egy normális család, tehát ennivalóra, ruhára, tűzifára nekünk van, mert én magam is dolgozok. Igaz, hogy csak 4 órában tudok dolgozni, de dolgozok. Az, hogy az iskolában legyen segítség, az most már szerintem elkerülhetetlen. Tehát ott most már, hogy ha majd mind a két gyerek egy intézménybe jár, én már jeleztem a tankerület felé, hogy kell oda segítő ember, aki a két fiút rendezi. Tehát a táskáját húzza.
Itt ápolóra kell gondolni?
Nem, egy pedagógiai asszisztensre kell gondolni. Nem, mindenki adja a segítséget. Én akárhova bekopogtattam eddig, mindenhol azt látom, hogy igen, segítenek. Tehát legyen itt intézményvezető, vagy mindenhol van a segítség. A gyógytornászunk gyakorlatilag már családtag, de ő is ugye nagyon nagy segítség, hogy házhoz jön. Tehát azért mi megpróbáltunk már minden segítséget megszerezni, amit így anyaként, szülőként megtudunk, de hát nyilván egyre kevesebb idő jut nekem is arra, hogy pénzt keressek, tehát sokkal több időt vesznek el most már tőlem ezek a napi teendők. Ugye mondhatni azt is, hogy 4 órában tudok még dolgozni, 4 órában meg sofőr vagyok, meg londíner, meg szakácsnő. Tehát jelen pillanatban ez egy nagyon érdekes, hogy esküszöm, semmi megbántást nem akarok itt, hogy a gyerekeim azért nem ebédelnek az iskolába, mert a tálca ételt nem tudják kivinni maguknak. Ugye?
Tehát, hogy nincs aki segítség.
A hétköznapi segítség. És akkor itt, amikor erről próbáltam írni az alapítvány oldalán, akkor olyan csúnyán válaszolgattak emberek arra, hogy hú, mert milyen iskola ez. Nem az iskolával van baj, bocsánat. Itt egyszerűen valahogy nem gondolnak erre az emberek, hogy egy tálca ételt letenni egy düsenes gyerek elé. Ennyi.
De itt akár a kortársak is tudnának segíteni.
Nyilvánvalóan, persze. Tehát ezért lesz az, hogy megyek majd osztályfőnöki órára, nyíltan fogunk beszélgetni a helyzetről, hogy ez miről szól. Nagyon jó helyzetben vagyunk, mert most, hogy van alapítvány, van ugye az iskolákban a gyerekeknek van ez a kötelező ilyen szociális, nem is tudom mi ennek pontos megfogalmazása, tehát ami ilyen 50 órát kell teljesíteni, közösségi szolgálat, bocsánat, csak meglett a név, közösségi szolgálat, és én mondtam az igazgató úrnak, hogy az alapítványunkkal, ha az iskola köt szerződést, akkor azok a gyerekek, akik kortársak, akik vállalják az ő segítségüket ott iskolán belül, az alapítványunk ezt az 50 órát le tudja igazolni, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy az érzékenyítés az valahol egyébként ott kezdődik, hogy a közösségünkbe bekerül egy ilyen gyermek, és érzékenyíteni a mozgáskorlátozott gyerekek irányába is kell, nem pedig egyéb más társadalmi érzékenyítéseket kell végezni.
Pont erre akartam kiukadni, de ezt megelőzte. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én.
Sok erőt, kitartást kívánok a folytatáshoz, és várom vissza szeretettel. Mindenképpen, ha lesznek új információk, vagy bármi segítségnyújtásra van szükség.
Örömmel jövök.
A hallgatóknak pedig mindenképpen elmondom, hogy aki szeretne segíteni és szeretne címet, információt kapni, nyugodtan keresheti rádiónkat. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát, Pintér Beátát ismerhették meg, aki két Duchenne-féle szindrómával, izomsorvadásos betegséggel küzdő fiút nevel. Amennyiben szeretnék hozzásegíteni őket a terápia összegének eléréséhez, szerkesztőségünkön keresztül is fel tudják velük venni a kapcsolatot, vagy keressék fel az alapítvány honlapját, a bátortáltos.hu weboldalt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István és Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: a fiatalok ragyogjanak Isten a szeretet égboltján. Ferenc pápa homíliája. Jézus fényt árasz szívünkben és életünkben. A Szentatya úrangyala imája. A pápa bejelentette, a jubileumi évben szentjavatja Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit. Megemlékezés a szentszéki magyar nagykövetségen Fraktnoj Vilmos püspök halálának centenáriumán. Konferencia Rómában a holokauszt 80. évfordulóján. A szentszéki diplomácia a magyar zsidók védelmében. A fiatalok ragyogjanak Isten a szeretet égboltján. Ferenc pápa homíliája. Vádak, egyetértés és igazság. Az ifjúsági világnap alkalmából Ferenc pápa erről a három szóról emlékedett homíliájában, arra buzdítva a fiatalokat, hogy ne a világ logikája, hanem Krisztus igazsága szerint gondolkodjanak. Isten szabaddá tesz és soha nem szűnik meg szeretni minket, tanította a Szentatya. A Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt Krisztus király ünnepén bemutatott pápai szentmise végén a portugál fiatalok átadták koreai társaiknak a 2027-ben Szöulban megrendezésre kerülő ifjúsági világnapok jelképeit, a keresztet és a Salus Populi Romani Mária ikon képmását. Szegezzük tekintetünket Jézusra, keresztére és Máriára, édesanyánkra, így a nehézségek között is találunk majd erőt, hogy a vádoktól való félelem nélkül, konszenzus nélkül, saját méltóságunkkal, az üdvösség és édesanyánk Mária kíséretének bizonyosságával, kompromisszumok nélkül, lelkismink nélkül menjünk tovább, üdvösségünk bizonyosságával tudva, hogy Mária édesanyánk kísér bennünket, fejtette ki szentbeszédében Ferenc pápa. Szentbeszédében a következő három szó fűzte gondolatait.
Le accuse, i consensi e la verità.
Vádak, konszenzusok és igazság. Ezek segíthetnek bennünket, hogy bátran haladjunk előre az utunkon, a kihívásokon keresztül, amelyekkel találkozunk. A vasárnapi evangéliumi szakaszra utalva, a Jézus ellen felhozott vádakból kiindulva, Ferenc pápa felidézte, hogy Pilátus nem akarta, hogy zűrzavar keletkezzen térsége militarizált békéjében. Ezért járt a messiás vádlóinak a kedvében. A pápa ezen az epizódon keresztül arra szólította fel a fiatalokat, hogy ne féljenek, ha vádolják őket, mert Jézus követik. Ne érezzék, hogy tévedtek, mert előbb-utóbb a vádakról kiderül, hogy csak illúziók voltak. Krisztus tanítása szerint csak a szeretet cselekedetei maradnak meg, mutatott rá a pápa. Ez az, ami az életet szépé teszi. A szeretet pedig a cselekedetekben valósul meg. A pápa ezután a beleegyezés, konszenzus szóról emlékedett. Jézus azt mondja, hogy országa nem a világból való, tehát elutasít minden hatalmi logikát. Ezt tegyék a mai fiatalok is. Ne hagyják, hogy megfertőzze őket a többiek dicséretének minden áron való keresése, amely versengéshez, színleléshez, megalkuváshoz, a saját eszmények leértékeléshez, a méltóság eltékozlásához vezet. Isten úgy szeret téged, amilyen vagy.
Ma Dio vi ama come siete.
Nem úgy, amilyennek látszol, fejtette ki Ferenc pápa. Valójában a szeretet ingyenessége az, ami boldoggá tesz és üdvözít. A szeretet, ami szabadság, összhangban az emberi méltósággal. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy Isten égboltja kis fényekből áll, amelyek erőssé tesznek, ez egy igazi égboltozat, amelyben úgy ragyoghatunk, mint a csillagok a világban. Egy olyan szeretet tükörképe, amely nem megvásárolható, ingyenes, önfeláldozó. A pápa felsorolta ezeket a kis fényeket, amelyek közé tartozik a házastársak hűséges szeretete, a gyermekek ártatlan öröme, a fiatalok lelkesedése, az idősekről való gondoskodás. Ezután a pápa az igazság fogalmáról szólt, amely az Isten és a testvérek iránti szeretetből fakad. Ez szabadít ki bennünket az önzés, az ego fogságából. Minden igazságtalanság és boldogtalanság gyökeréből és teljes méltóságunkban virágoztat ki bennünket. A jövő évben a szentek sorába kerülő boldog Pier Giorgio Frassatira emlékeztetve, Ferenc pápa arra buzdított, hogy tegyünk tanúságot az igazságról a jótékony szeretetben, szeretve egymást, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Nem igaz, ahogy egyesek gondolják, hogy a világ eseményei kicsúsztak Isten kezéből. Nem igaz, hogy a történelmet az erőszakosok, a gőgösök, a büszkék csinálják. A bennünket sújtó sok gonoszság, a gonosz által félrevezetett ember műve, de végül minden fölött Isten ítélkezik. Ferenc pápa homíliájában érintette a mai konfliktusokkal és erőszakkal kapcsolatos időszerű eseményeket is. Emlékeztetett rá, hogy Isten meghagyja nekünk a szabad választást, hogy nem hagy minket magunkra, és soha nem szűnik meg szeretni és felemelni bennünket. Azok, akik elpusztítják az embereket, akik háborúkat szítanak, hogyan fognak majd az Úr elé állni? Miért csináltad azt a háborút? Miért öltél? És ők mit fognak válaszolni? Gondoljuk végig ezt, kérte a pápa, majd tovább folytatta a gondolatmenetét. Mi is, akik nem háborozunk, nem ülünk, de ezt és ezt tesszük. Amikor az Úr azt mondja nekünk, de miért tetted ezt? Miért voltál igazságtalan ebben? Miért költötted el ezt a pénzt a hiúságodra? Az Úr tőlünk is meg fogja kérdezni ezeket. Végül a pápa arra buzdított, hogy tekintsünk Jézusra és Máriára, az édesanyjára. Ti koreai fiatalok, megkaptátok a keresztet.
Coreani, riceverete la croce.
Az Urat, az élet keresztjét, a győzelem jelét, de nem egyedül. Édesanyátokkal együtt fogjátok megkapni. Mária az, aki mindig elkísér minket Jézus felé. Mária az, aki a nehéz pillanatokban a keresztünk mellett van, hogy segítsen nekünk, mert ő az anya. Ő a mi édesanyánk, gondoljunk Máriára. Közvetlenül a kereszt és a Mária ikon az a jelképek átadása előtt, amelyeket Szent II. János Pál pápa rábízott a fiatalokra, hogy ők vigyék el ezeket az egész világra, Ferenc pápa a háborúk áldozataira is gondolt. És ti, kedves koreai fiatalok, most rajtatok a sor. Azzal, hogy Ázsiában hordozzátok a keresztet, Krisztus szeretetét fogjátok hirdetni mindenkinek, mondta Ferenc pápa. Legyetek bátrak tanúságot tenni a reményről, amelyre ma nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ott, ahol ezek a jelképek elhaladnak, növekedjék a bizonyosság Isten legyőzhetetlen szeretetéről és a népek közötti testvériségről. És a konfliktusok és a háborúk minden fiatal áldozata számára az Úr keresztje és Szűz Mária ikonja legyen támasz és vigasz. Jézus fénytár a szívünkben és értelmünkben, Ferenc pápa úrangyala imája. Krisztus király ünnepén vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy Jézus mindig megbocsát. Az isteni szeretet erejével felszabadít, megbocsát, békét és igazságosságot teremt. A vasárnapi evangéliumi szakasz Jézus Pontius Pilátus előtt mutatja be. Átadták a római helytartónak, hogy halálra ítéljék, kezdte beszédét Ferenc pápa. Utalta Jézus és Pilátus között kezdődött rövid párbeszédre, amelynek során Pilátus kérdései és az Úr válaszai révén mindenek előtt két szó alakul át, és kap új értelmet, a király és a világ szó.
La parola re e la parola mondo.
A pápa először a király szó jelentését értelmezte. Pilátus a párbeszéd elején megkérdezi Jézust, te vagy a zsidók királya? A birodalom tisztviselőjeként gondolkozva meg akarja érteni, hogy az előtt álló ember fenyegetés jelente. Ugyanis a helytartó számára egy király az a hatalom, amely minden alatt valója felett uralkodik. Ez fenyegetés lenne Pilátus számára. Válaszol Jézus azt állítja, hogy igen, király, de egészen más módon. Jézus úgy király, mint tanú. Ő az, aki az igazságot mondja. Jézus a megtestesült ige királyi hatalma az ő igaz és hatékony szavában rejlik, amely átalakítja a világot, fejtette ki Ferenc pápa. Világ. Ezután a Szent Atya második szóhoz fűzte gondolatait, szembeállítva Pilátus és Jézus világát. Pontius Pilátus világa olyan, ahol az erősek győzedelmeskednek a gyengék felett, a gazdagok a szegények felett, az erőszakosak a szelídek felett. Egy olyan világ, amelyet sajnos jól ismerünk, jegyezte meg a pápa. Jézus király, de az ő országa nem ez a világ, nem e világból való.
Non è di quel mondo.
Jézus világa valójában az új világ, az örök világ, amelyet Isten készít el mindenki számára azzal, hogy életét adja a mi üdvösségünkért. Ez a mennyek országa, amelyet Krisztus hoz el a földre a kegyelem és az igazság kiárasztásával. Az a világ, amelynek Jézus a királya, a gonosz által tönkretett teremtést váltja meg az isteni szeretet erejével, amely felszabadít és megbocsát, amely békét és igazságosságot ad. Jézus megváltja a teremtést, mert Jézus felszabadít. Jézus megbocsát, Jézus békét és igazságot ad. Jézus egészen közvetlenül beszél Pilátushoz, de ő mégis távol maradt tőle, mert egy másik világban él, mutatott rá a Szent Atya. Pilátus nem nyílik meg az igazságnak,
Pilato non si apre la verità.
Pedig az ott van előtte. Keresztre fogja feszítetni Jézust, és majd megparancsolja, hogy írják a keresztre a zsidók királya anélkül, hogy megérteni ezeknek a szavaknak az értelmét a zsidók királya.
Angelus Dominus Javit Maria.
Et concepit de Spiritus Sanctus.
Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa bejelentette, a jubileumi évben szenti avatja Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit.
Pier Giorgio Frassati, oin animo di canonizzarlo.
Az úrangyalra elimádkozása után két koreai fiatal, egy fiú és egy leány jelent meg a Szentatya mellett a vatikáni apostoli palota ablakánál. A pápa elmondta, hogy ez a két fiatal vette át ma délelőtt a Szentpéter Bazilikában a legközelebb Szeulban megrendezésre kerülő ifjúsági világnap keresztjét. A pápa utalt rá, hogy szombaton Barcelonában boldog avatták Cayetano Claus Elias Balivé papot és Antonio Tort Reixax világi hívőt, akiket 1936-ban Spanyolországban a hit iránti gyűlöletből öltek meg. Adjunk hálát Istennek, a Krisztus és az evangéliume példamutató tanúinak nagy ajándékáért, mondta a pápa. A Szent Atya felidézte, hogy ezen a vasárnapon ünneplik a részegyházakban a 39. ifjúsági világnapot, amelynek témája, akik az Úrban bíznak, fáradtság nélkül járnak.
Megemlékezés a Szentszéki Magyar Nagykövetségen Fraknói Vilmos püspök halálának centenáriumáról. November 20-án Fraknói Vilmos püspök halálának centenáriumán a Szentszéki Magyar Nagykövetségen megemlékezést tartottak a Római Magyar Történeti Intézetet megalapító főpásztorról, aki a jelenleg otthont adó Szentszéki Magyar Képviselet épületének építetője volt. Az eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, valamint köszöntő beszédet mondott Habsburg lotaringiai Edvárd szentszéki magyar nagykövet és Tóth Krisztina levéltári delegátus. A vatikáni magyar nagykövetség épületét Fraknói Vilmos történész, nagyváradi kanonok, árbei címzetes püspök, sokoldalú tudós, a római levéltári kutatások úttörője építette 1894-ben. Az épületben 1895-ben nyitotta meg kapuit a Római Magyar Történeti Intézet. A történelem viharait megélt villa 1991 óta ad otthont a Szentszékhez és a szuverén máltai lovagrendhez rendelt magyar nagykövetségnek. A megemlékezést Habsburg lotaringiai Eduard nagykövet köszöntője nyitotta meg, aki a Fraknói Vilmos által megalapított történeti intézetet bemutatva hangsúlyozta, hogy miután a magyar állam 2022-ben levéltári delegátust küldött a Vatikánba, aki segíti és összefogja a vatikáni levéltárakba kutatni érkező magyarok munkáját, az épület régi funkcióinak egy részét visszakapta. Fraknói Vilmos maradandót alkotott. Az itt kutatott magyar történészek által kiadott köteteket, forráskiadványokat máig haszonnal forgatják, szellemisége pedig mindig élni fog e falak között. Fraknói Vilmos életéről, illetve arról, hogy miért tekinthető a mai történészek számára példaképnek, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus emlékezett meg. Kiemelte, hogy Fraknói Vilmos kutatásaival mind a magyar állam, mind az egyház javát szolgálta. Rámutatott történeti munkásságának súlypontjaira, és arra, hogy mind Fraknói szerénysége, mind mérhetetlen tudásvágya, mind a magyar történelem forrásainak feltárására irányuló igyekezete méltán szolgálhat számunkra például. A megemlékezés hangulatát tovább emelte Szabó Barbara zeneművész, a Pápai Gergely Egyetem egyháztörténész doktorandájának énekes előadása, aki 4 Mária dalt énekelt Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből. A megemlékezés zárásaként Habsburg lotaringiai Edvárd nagykövet koszorút helyezett el a nagykövetség teraszán lévő fraknói emléktáblánál, amit Erdő Péter bíboros megáldott. Az eseményen részt vett Lantos Krisztina, a Collegium Hungaricum Róma igazgatója is. Konferencia Rómában a holokauszt 80. évfordulóján. A szentszéki diplomácia a magyar zsidók védelmében. Tóth Krisztina levéltári delegátus beszámolója. A 80 évvel a holokauszt után a szentszéki diplomácia a zsidók védelmében a magyar példa címmel sikeres nemzetközi konferenciát tartottak november 19-én Rómában. A rendezvényt a vatikáni levéltári delegátus rendezte, a szentszéki magyar nagykövetség, a magyar nemzeti levéltár, a holokauszt emlékközpont és a római Collegium Hungaricum partnerségével. Védnökei a vatikáni apostoli levéltár és a Jézus Társasága a római levéltára voltak. 3 szekcióban számos hazai és nemzetközi zsidó és keresztény szaktekintély adott elő, folytattak párbeszédet egymással. Hogy csak pár példát említsünk, Jagil Limor, a Sorbonne Egyetem professzora, Matteo Luigi Napolitano, a Molizei Egyetem professzora, vagy Johann X, a pápai államtitkárság történeti levéltárának igazgatója. A tanácskozást többek között Erdő Péter bíboros, Köves Slomó főrabbi és Megyeri Jonatán rabbi köszöntői nyitották meg. Az első szekció a 2022-ben több magyar tudományos intézmény részvételével, a vatikáni levéltárakban a magyar zsidóság 20. századi üldözése forrásainak feltárására Tóth Krisztina a vatikáni levéltári delegátus vezetésével magyar tudományos intézmények, többek között a Magyar Nemzeti Levéltár a Holokauszt Emlékközpont részvételével megalakult kutatócsoport eredményeit mutatta be. A második szekció nyitott Közép-Kelet-Európa irányába a budapesti és romániai apostoli nunciusoknak, Angelo Rottának, illetve Andrea Cassulónak az üldözöttek érdekében kifejtett tevékenységét ismertette, valamint a szlovákiai püspöki kar felszólalásait, az egyre súlyosabban jogfosztó zsidó törvények, zsidókat hátrányosan megkülönböztető rendelkezések ellen. Végül a harmadik szekció rálátást adott arra, hogy az apostoli szentszék milyen kapcsolatot tartott a francia, illetve olaszországi püspöki karral, és hol alakult ki olyan egyházi kapcsolati háló, amely eredményesen mentette az üldözötteket. A konferencia nevet és arcot adott az üldözötteknek, számos személyes tragédiát, sorsot ismerhettek meg a résztvevők a vatikáni levéltári fondok iratanyagán keresztül, továbbá azt, hogy az apostoli szentszék, amit tudott, megtett a jogfosztottak, üldözöttek, származásuk miatt halálra ítéltek érdekében.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Kányádi Sándor, folytonosság. Áldozó hely volt, szentély. Pogány templom, később keresztény. Mutatja még egy-két mohos darab a hajdani falat. Most csak hely. Fű, fa és bokor tenyészget csöndjében. Élni akar. Lábod ősi ösvényre ismer. Akár mikor jössz, itthon van az Isten.
Thank you. A nap imája.
Örök, mindenható Isten, jóságos mennyei atyám, mielőtt véget érne a nap, s a te szent nevedben álomra hajtanám fejemet és fáradt tagjaimat. Összetett kezekkel adok neked hálát mindazokért a javakért, melyekben ma részesítettél. Mivel pedig tudom, hogy szeretetedre méltatlan vagyok, sőt, irgalmas jóságodat vétkes hálátlansággal viszonoztam. Most, midőn reám borul a sötét éjszaka, belátom lelki nyomorúságomat, s szent fiat keresztje alá menekülve, a megtérő, tékozló fiú töredelmes bánatával kérek tőled, irgalmasság atya, bocsánatot. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!